Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levele 5. részéből a 21. verstől a fejezet végéig. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma is téged dicsérhetünk itt a gyülekezetben. Köszönjük te néked, hogy dicsérhetünk téged, mint a mindenségnek az alkotóját. Dicsérhetünk téged, aki bennünket is megteremtettél. Köszönjük néked, hogy eddig hordoztál is bennünket gondviselő szeretettel, mint ahogy az egész mindenséget is hordoztad. Köszönjük te néked, hogy megvalósítod ebben a mindenségben üt tervedet. Ezért küldted el az Úr Jézus Krisztust, hogy legyen megváltója ennek a világnak, és benne minékünk is. Köszönjük, hogy ha már hihetünk benne, köszönjük, ha már megváltónak nevezhetjük az Úr Jézust, köszönjük, hogyha már átadhattuk neki a szívünket és az életünket. Ó, milyen nagy kegyelem ez! És köszönjük te néked, hogy ezt nem csak azokban végzed el, akik már el tudják mindezt mondani, hanem azokban is, akik még nem tudják elmondani, hogy ők is elmondhassák egy szép napon, életük legszebb napján, hogy tudom, az én megváltóm él, és tudom, hogy az én Uram az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük te néked, hogy ma is ezen munkálkodsz közöttünk lelked erejével, az igén keresztül. Kérünk, vonj bennünket magad után, hadd fussunk te veled, áldott szerető atyánk. Köszönjük te néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük te néked, hogy látod a szívünket, ismersz bennünket, ismered az örömeinket is, amikkel idejöttünk, ismered a bánatunkat, a szomorúságunkat, a gyászunkat is, amivel idejöttünk. Ismered a nehézségeinket, amikkel küszködünk a hétköznapi élet útján. Köszönjük néked, hogy ismered a bűneinket is. Kérünk is arra, hogy ezekre bocsáss meg nekünk, tisztíts meg ezektől bennünket, Krisztusodnak véréért. Kérünk, tégy alkalmassá most arra, hogy tényleg együtt álljunk szent színed előtt, és magasztaljunk téged, áldott mennyei atyánk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésre készülve a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretünket. A 173. dicséret így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Péter apostol első leveléből olvassuk, a harmadik rész első 7 verséből. Péter apostol első levelének harmadik részében az első 7 vers így szól hozzánk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az ígének, feleségük maga viselete szavak nélkül is megnyeressenek. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek a férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő lányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ma délután tartjuk gyülekezetünkben az anyák napi ünnepségünket, és ennek előzményeként szeretnék ma az áldott anyaság előfeltételéről, az áldott feleségi létről beszélni. A kettő egybe tartozik, az anyai létet megelőzi a feleségi lét. Elő vagyunk általában feleségek nőként, és aztán leszünk édesanyák. Hogyan lesz egy nőből, egy lányból jó és áldott feleség, és azután egy áldott jó édesanya? Péter apostol által a Szentlélek Isten alapvetően eligazít minket ebben a kérdésben is. Érdemes figyelnünk azt, amit ő tanít nekünk. Az első, amit a szívére helyez az asszonyoknak, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek. Már az eddigiekben is, már a levél eddigi részében is az apostol több embercsoportot szólított meg, és mindegyikőjüket arra szólított, hogy engedelmeskedjenek azoknak, akik fölöttük vannak, Isten akaratából. És most így folytatja az asszonyokhoz fordulva, a feleségekhez fordulva, ti is engedelmeskedjetek a férjeteknek. Hát ez az engedelmesség szó, ez mindjárt ugye beleakad a női, de olykor már a férfi lélekbe is, de különösen a női lélekbe. Engedelmeskedjek a férjemnek. Hát vannak is magyarázók, akik kerülik ezt a kifejezést, ezt a szót, és mondják, hogy hát a férj gondoskodjon a feleségéről, és a feleség is gondoskodjon a férjéről, és úgy próbálják a kettőnek a szerepét valahogyan úgy összemosni. De hát a Szentírást olvasó ember azt nagyon jól tudja, hogy azt a két szerepet nem lehet összemosni. Mert a Biblia azt mondja, a férj az az Isten által kijelölt vezetője a házasságnak, és az asszony pedig engedelmességgel tartozik neki. Ezt nem lehet összekutyulni. Azt lehet mondani talán még, hogy az emberek kerülik ezt a hierarchikus házasság felfogást, tehát ahol ilyen fölé alárendeltségi viszony van. Nem erről van szó, mondják manapság, és ezt felejtsük el. Ez már egy elavult kép a házasságról, hogy itt az egyik vezet, a másik meg a vezetett, fölé alárendeltség, hát ez már ózsdi, elavult, időszerűtlen dolog. De mégis, testvérek, olvassuk az írást, és mégiscsak ezt látjuk, hogy Isten így teremtette meg a házasságot. A férfire bízta a vezető szerepet, és az asszonyra pedig, hogy engedelmeskedjen. Minden esetre... Ez az apostoli útmutatás nem vonatkozik arra az esetre, hogy a nők minden egyes útjukba akadó férfinek kell, hogy engedelmeskedjenek. Kifejezetten azt mondja az apostol, hogy az asszonyok a saját férjüknek tartoznak engedelmességgel, más férfiaknak nem. Előfordul, hogy egy nő munkahelyen férfiaknak van alávetve, lehet az is, hogy alatta vannak beosztás szerint férfiak. A gyülekezetben is előfordulhat, hogy a nők valamiféle szolgálatot vezetnek. Akár munkahelyen, akár gyülekezetben is más szabályok vonatkoznak az asszonyokra. Az biztos, hogy itt Péter apostol kifejezetten a házasságról beszél, és azt mondja, hogy a házasságban a saját férjüknek engedelmeskedjenek az asszonyok. Na már most annak érdekében, hogy ezt pontosabban megértsük, vagy mélyebben megértsük, vissza kellene térnünk egy pillanatra a teremtés történethez, ahol azt olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, akinek nem volt jó egyedül, és akkor segítő társként mellé teremtette Isten belőle a feleségét. Ez úgymond, így nevezzük ezt, meg kell tanulni ezt a kifejezést, testvérek, mert nagyon fontos, teremtési rend. Teremtési rend. Abban kifejeződik Istennek az akarata. Ő úgy akarta, hogy először teremtett egy férfit, és utána teremtett belőle neki egy nőt, a feleségét. Ha mi a Bibliát olvassuk, akkor az Úr Jézus megerősítette Ádámnak meg Évának a történeti létét, és bennünk nem az a kép él, hogy az evolúció során az állatvilágból valahogy kifejlődött az ember, mint férfi meg nő. Nem, hanem ez Istennek az akarata. Az az Istennek az akarata, hogy azt az egy férfit és utána egy nőt összekapcsolta egymással a házasságban. Ez a házasság, mint teremtési rend, ez is. És teremtési rend, hogy nem egy férfit és 8 nőt, meg nem egy nőt és 10 férfit teremtett Isten egymásnak, és nem 2 férfit teremtett, meg 2 nőt teremtett egymásnak, hanem egy férfit egy nőnek adott, és fordítva, hogy élet hosszig együtt legyenek. És a teremtési rendbe tartozik az is, hogy Isten kijelölte már ott, hogy mi a szerepük a házasságban. A szerepük az, hogy a férfi legyen a fej, és az asszony pedig az irányító, és az asszony pedig a segítőtárs, aki engedelmességgel tartozik a férjének. Na most, testvérek, ezt a teremtési rendet a bűneset komolyan megzavarta, ma látjuk ezt, hogy totálisan kezd összezavarodni az Istennek a teremtési rendje a világban, amelyik megveti Isten, mert az Istenfélők között nem zavarodik össze, de a világban az Isten megvetők között összezavarodik. Ott már ugye a házasságot is túlhaladott intézménynek gondolják, egy férfi, egy nő, élethosszíglan, szóval ezeket már ismeritek, ezeket a dolgokat, hogy mennyire kellene az új baloldal szerint ezeken már rég túltenni magunkat, mert ezek már ilyen elavult struktúrák. Látjuk nagyon jól, hogy a radikális feminista mozgalom, ami itt a 20. század második felébe indult, ez abszolút ellenségesen tekint az Isten teremtési rendjére, és fel akarja forgatni az egész világot. Ahogy mondtam, már újra akarja teremteni Isten nélkül és Istennel szemben az egész férfi és női kapcsolatrendszert. De mi nem ezek közé, az emberek közé tartozunk, hanem azok közé, akik figyelünk arra, hogy mit mondott Isten, és mit akart Isten. És Istennél látjuk ezt, hogy a két fél, a férfi és a nő tökéletesen egyenrangú felek, még erről egy pár szót majd mondok, de azt is, hogy különböző szerepük van a házasságban. Egyenrangúak, egyenértékűek. Nem értékesebb egy férfi egy nőnél és fordítva, de a szerepük más. A szerepük más. Azt mondja Isten, hogy a férfi az vezessen, és a nő pedig engedelmeskedjen. És itt, testvérek, azt mondja ezzel az apostol, hogy amikor egy nő engedelmeskednik ez a férjének, akkor tulajdonképpen beáll az Isten teremtési rendjébe. Akkor áll be Isten teremtési rendjébe, akkor fogadja el Isten teremtési rendjét. Mit akart Isten? Azt akart, hogy a férj legyen a házasságban a fej, és az asszony pedig kövesse őt, tisztelve, elismerve az ő vezető szerepét. Ha egy asszony beáll a teremtési rendbe, elfogadja magára nézve Isten teremtési rendjét, akkor elismeri a férjének a vezető szerepét a házasságba, és odaáll mögé, és aláveti magát az ő tekintélyének. Az a nő, aki ezt megteszi, testvérek, az nem a korszellemhez igazodik, mert a korszellem, ismétlem, hogy nem ebbe az irányba tereli a nőket. A korszellem az, ami nem ebbe az irányba tereli őket. És az az igazság, hogy a korszellem az nagyon is ott van az embereknek a saját természetébe, a nőknek a természetébe is ott van, hogy ne álljanak bele az Isten teremtési rendjébe, hanem lázadjanak ellene. Mint hogy a férfiak természetében is benne van egyébként ugyanez, de most a nőkről beszélünk, hogy ne álljunk bele abba. A korszellem nagyon is a mi természetünk, bűnös természetünkkel pendül egy húron, vagy mi azzal. De testvérek, a korszellem az mindig a sátánnak az időszerű akarata, hogy valaki megfogalmazta, az a sátán akarja, hogy nemet mondjunk. Mi is, és úgy a korszellem is általában Istennek a teremtési rendjére. Ez a sötétség hatalma, a sötétségnek az ereje. A hívő ember, testvérek, azt nézi, Uram, te mit akarsz? Te azt akarod, hogy én legyek, mint férj a vezető, és mint feleség, engedelmeskedjek a férjemnek. Segítsem őt elismerni, gyakorolni azt a szerepet, amire Isten rendelte őt. Na most, testvérek, Péter apostol még odáig megy ebbe a dologba, hogy kiterjeszti ezt a dolgot arra az esetre is, amikor a férj hitetlen, a feleség meg hívő. Abba az időben, ugye ez az első keresztény század még gyakran előfordult, ahogy azóta is, meg ma is előfordul, hogy a feleség megtér, Krisztust elfogadja, és a férje hitetlen marad. És mondja a Péter apostol, hogy te feleség, ha te hívő vagy, állj be az Istennek a teremtési rendjébe. Ismerd el a férjed szerepét ott, és ismerd el a magad szerepét ott, és tartsd magad előtt az ő tekintélyét, engedj annak, amit ő mond, és ő akar. Akkor is, ha hitetlen. Akkor is, ha hódpogány. Mert még ez sem szünteti meg az Isten teremtési rendjét. És azt nem ment föl téged az alól a felelősség alól, hogy te beállj, még akkor is, ha ő nem áll be abba a teremtési rendbe. Te állj be, akkor is. Engedj és segítsd, hogy a vezető szerepét érvényesíthesse. Miért? Azt mondja az apostol azért, hogy a férjedet szavak nélkül megnyerd Krisztusnak. Mert mondja az apostol, hogy ha látják ezek a hitetlen pogány férjek a ti életeteket, a ti hozzájuk való viszonyulásotokat, akkor előfordulhat, nem ad garanciát az apostol kifejezése, de egy ígéretet tartalmaz azért mégis, előfordulhat velük Isten kegyelméből, hogy ők is elfogadják a Krisztust. És elfogadják életük urának az élő Istent, és egy új életet kezdenek. Szavak nélkül el tudjátok ezt érni. Tehát úgy mondja az apostol, hogy nem kell a hitetlen férjeiteket szavakkal manipulálni, szavakkal befolyásolni, hanem engedelmes életet kell élni, elismerve az ő tekintélyeteket magatok fölött, akkor is még ha pogányok. Isten megáldja ezt a magatartást azzal, hogy még őket is az Úrhoz térítheti. Na most, testvérek, ez azért kemény dolog. Tehát kemény dolog volt az, hogy van egy hívő asszony, aki Krisztusra figyelt, és igyekezett neki engedelmeskedni, és ott volt egy hitetlen férj oldalán, aki mit tudom én, mit csinált, vagy hogy viselkedett vele szembe. És hát ilyenkor biztosan megkísértette az asszonyokat, hogy inkább váljanak el. Hagyják ott a hitetlen férjüket. De Pál apostol is óvja az asszonyokat ettől a megoldástól. Ha azt mondja, a hitetlen fél el akar tőled válni, akkor hadd menjen, akkor nem tudod visszatadni, de te ne válj el tőle. És Péter azt mondja ugyanezeknek az asszonyoknak, hogy úgy viselkedjetek, hogy beálltok az Isten teremtési rendjébe, elismeritek, hogy ő a fejetek. És ti ott vagytok, és engeditek magatokat irányítani. engedtek a férjeteknek. Hát testvérek, fontos dolog ez, hogy ezzel valóban egy asszony, hogyha engedelmeskedik a férjének, akkor nagyon segít rajta. Nem csak abban az értelemben, hogy az Úr felé segíti őt fordulni, bár egy darabig lehet, hogy nagyon kemény lesz ez a történet, de a végkimenetele jó lehet, hanem abba is, hogy segít ezzel a férjének betölteni azt a szerepet, amit ő neki Isten adott. Egy férj nem tudja betölteni úgy az Istentől kapott szerepét, hogyha a felesége nem tiszteli őt, és nem enged neki. Tiszteld, és engedjél neki. Ismerd el magad fölött. És így az evangéliumot is a legjobb fénybe fogod előtte beállítani, és Krisztust is. Látják a ti Isten félelemben való szent életeteket, mondják. Hát az első kérdés itt a feleségekhez, illetve hát édesanyákhoz is, de most elsősorban a feleségekhez, hogy elismered-e az Isten teremtési rendjét. És beállsz ebbe a teremtési rendbe, belül a szívedbe, a lelkedbe, beállsz-e oda? Igen, mondasz-e erre? Férjemet Isten fölém helyezte, engem az ő segítőtársává rendelt. Nem a fejévé rendelt, a segítőtárs. Nem a nyakává rendelt, a segítőtársává rendelt. Férjeket is kérdezhetném, hogy mi elfogadjuk az Isten teremtési rendjét, mert nekünk is megvannak a magunk is kísértései, és az, hogy mi is ne álljunk be abba a teremtési rendbe, és ne vállaljuk föl a vezető szerepet, és ne vállaljuk az ezzel járó felelősséget is, súlyos felelősséget is, hanem eresszük át a gyeplőt az asszonynak, hadd irányítson, növé a felelősség, aztán okoskodunk a háttérből. Ez se Isten szerint való, de itt most az asszonyokról van szó. Hogyan próbálod a hitetlen férjedet befolyásolni, ha van? Szavakkal? Vitatkozva? Revolverezve? Vagy engedelmességet tanúsítva iránta? Ez az első pont, a második pontra térek át. Azt mondja az apostol, hogy a másik, amit az asszonyok tegyenek, hogy a lelkük feldíszítésére, felékesítésére törekedjenek. A jó feleség, a keresztény feleség elismeri az Isten teremtési rendjét, beáll a maga helyére, férjét is elismeri azon a helyen, ahova Isten állította, és közben azon igyekszik, hogy a lelkét feldíszítse. A lelkét. Nem elsősorban a testét. Azt mondja az apostol, hogy a ti szépségetek azok ne a haj szépítéséből álljon, haj fonogatok készítéséből, ne ékszerek felrakásából, és ne drága ruhák felvételéből. Ez a hang az ókori görög nőknek ismert volt, mert a pogány szerzők is sokszor ostorozták a római, illetve görög nőket ezek miatt, a vonásaik miatt, hogy nem foglalkoznak semmi egyébbel, csak a hajukat fonogatják egész nap, meg az ékszereket birizgálják, és a ruháikkal vannak állandóan elfoglalva. Más nem is érdekli őket egyáltalán. Na, hát Péter is ezt a három dolgot mondja, de mielőtt félreértenénk a dolgot, testvérek, egyáltalán nem azt akarta mondani Péter apostol, hogy a férj, illetve a feleség, az édesanyja ne törődjön egyáltalán a külsejével. Nem ezt akarta mondani. Nem azt akarta mondani, hogy ne mosson hajat, legyen jó zsíros alja állandóan. Nem azt akarta mondani, hogy ne vegyen fel ékszert, ne díszítse magát a legkisebb mértékbe se, vagy nem azt akarta mondani, hogy áldon egy otthonkába szaladgáljon, és a ruházatával se foglalkozzon semmit. Nem hiszem, testvérek, hogy a Bibliában bármi szólna az ellen, hogy egy asszony, egy feleség a testét ápolja, haját megmossa, frizurát készítsen magának, vagy készítessen, vagy szép ékszereket vegyen föl, vagy éppen neki jól álló, ízléses, szemérmes ruházatot öltsön magára. Semmi probléma nincs ezzel. A baj akkor kezdődik, amikor ezekben merül ki egy nő élete. Amikor ezekben merül ki, Azt mondja az apostol, hogy ne ezekbe merüljön ki. Ezeket ugyan látják az emberek, mondja az apostol, és aztán esetleg meg is dicsérnek érte, hogy milyen csinos vagy, vagy milyen jó a frizurád, vagy milyen szép ez az ékszer, ami a füledben lóg, és akkor ezzel egy kicsit legyezgetik a női hiúságot. De azt mondja az apostol, ne ezekre törekedjetek, hanem elsősorban mindenek fölött a lelketeket díszítsétek föl ékszerekkel. És Péter apostol megnevez két ékszert, ami sokkal előrébb való, sokkal fontosabb, mint minden szép ruha, és szép frizura, és szép ékszer. Azt mondja, hogy a lelketeket díszítsétek a szelídségnek és a csendességnek az ékszereivel. Mit mond, hogy álljatok be az Isten rendjébe, elismerve a férjeteknek a vezető szerepét, és magatokat adjátok az őnékik való engedelmességre, és milyen lélekkel? Szelíd és csendes lélekkel. Nem zúgolódva, nem morogva, hanem szelíd és csendes lélekkel. Most egy kicsit a magyar nyelvben ezt a szelíd és csendességet nem olyan nagyon könnyű visszaadni, mert akkor általában a mai emberek a szelíd és csendes lelkületen vagy mentalitáson valamiféle akarattalanságot, valami gyengeséget, valami erőtlenséget, valami szétfolyó, nem tudom mit értenek. De a Bibliában nem erről van szó. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus mondja, a szelídek öröklik a földet. És a szelídek, a Jézus bemutatta, mi a szelídség. Az a, nem más a Bibliában, mint a megzabolázott erő, a szelídség, a fegyelmezett erő. Karácsony Sándor írja, hogy egyszer ment a villamoson, és rálépett valaki a lábára. És mondta, hogy valamit akartam neki mondani annak, aki rálépett a lábamra, de azt mondja, minek perlekedjek én itt, hiszen én öröklöm a földet. Ugye a szelídekről mondatik, hogy ők öröklik a földet. Megzaboláztam magam, és nem szóltam egy szót se. Az Úrra nézte, és köszönöm, Uram, hogy mi örököljük a földet. Lehetek szelíd. És na ez a szelídség, testvérek, tehát a szelídség az egyféle barátságosság, egyféle kedvesség, amikor valakit bántanak, amikor valakit megsértenek, vagy valami negatív dolog éri, és ő nem robbanással válaszol, hanem megzabolázza. Tudna, kétségtelenül, de megzabolázza magát, fegyelmezi magát, és őrzi ezt a kedvességet, barátságosságot a szívében és a lelkében. A másik dolog pedig ez a csendesség szó, az némelyik azt gondolják, hogy az valami abszolút hallgatást, valami némaságot jelent, hogy nem szól semmit, egy szót se. Nem arról van szó, testvérek. A csendes szó az azt jelenti, hogy nem zaklatott, nem ideges, Nem egy ilyen zűrös, nem lármázó, nem ribilliózó valaki, hanem egy kiegyensúlyozott jellem, egy kiegyensúlyozott lelkület, egy békességes lelkület. A negatív körülmények ellenére is olykor. Na, summa summarum, hogy igen, a teremtési rendbe állva, férjedet elismerve, engedelmesen aláveted magad, és legyél szelíd és csendes. Legyél egy kedvességedet, egy barátságosságodat őrző valaki, aki mentes a hangoskodástól, a felcsattanástól, a patvarkodástól, az indulatos beszólásoktól, káromkodásoktól, meg egyebektől. Legyél olyan, mint a tenger. Tengerre is mondjuk, hogy csendes. Ugye az mindig mozog, de azért más, amikor viharzik. Legyél csendes. Azt mondja az apostol, hogy ezek olyan lelki ékszerek, amiket nem látnak ugyan az emberek, de látja Isten, és Isten szemébe ezek az igazán értékes kincsek. Ezek az igazi kincsek. Nem az arany, gyémánt, meg nem tudom micsoda. Ezek. A belső kincsek. És ha te a nő vagy, aki hívő nő vagy, akkor arra fogsz igyekezni, hogy az, hogy Istennek tetszél, és azt fogod keresni, ő mit mond, és ha ő azt mondja neked, hogy Az én szememben kedvesebb a frizurádnál, meg a ruhádnál, meg az ékszereidnél. Sokkal kedvesebb, hogy mi van a lelkedben, a szívedben. Ott van ez a szelíd és csendes lélek, ami Krisztusban is ott volt. Hát akkor tényleg erre kell törekednem, mondja a hívő nő. Tényleg erre kell törekednem. Még példát is hoz, az apostol Sárát idézi fel, hogy ő is így díszítette magát. Hát bár Sáráról lehet, hogy amikor olvassuk a Bibliában, nem ezek a vonások jutnak rögtön az eszünkbe, az ő élettörténete az egy kicsit, mintha más lenne, de mégis annyira érdekes, testvérek, hogy a kegyelem óriási. És eltakarja Sárának az összes egyéb bűneit, és marad belőle az, amikor az ő férjét, Ábrahámot urának nevezte, és elismerte, hogy fölötte áll, és engedett annak, amit ő akart. Ez bátorító, testvérek, és azt mondja az apostol, hogy ti pedig Sárának a lányai lesztek, akik hozzá hasonlóan viszonyulnak a férjükhöz. Szelíd és csendes lélekkel engedni a másiknak, akit Isten fölém helyezett. Hát jó kérdések ezek, testvérek, most másodszor is fölteszek ilyeneket, hogy vajon mire figyelünk mi jobban? A külsőnkre, ruha, frizura, ékszerek? Nem tolódott el egy kicsit az értékrendben a hangsúly? Vagy a mások ítélete számít, vagy elsősorban Isten ítélete számít, aki azt mondja nekünk, hogy törekedjetek a lelketeknek a díszítésére. Ezekkel az ékszerekkel díszítsétek magatokat a házasságban. Hadd lássák a ti férjeitek, ha pogányok. Ne hadd lássák, hogy nem csak elismeritek az ő vezető szerepüket, hanem még szelídek és csendesek is vagytok irántuk. És hát, ha megtérnek, mert az Úr megadja nekik is, hogy újra, új életet kezdjenek Krisztussal. Na és akkor a harmadik ponthoz érek. Mit tehet egy férfi annak érdekében, hogy a felesége áldott feleség és anyuka lehessen? Érdekes, hogy miután a Péter apostol szólt a feleségekhez, és ő jó terjedelmesen szólt hozzájuk, áttér a férjekre, úgyhogy egy kicsit mi férjek is tehetünk azért, hogy a feleségeink jó feleségek legyenek, meg jó édesanyák. Nagyon is sokat tehetünk, úgyhogy figyeljünk mi is erősen. Azt mondja nekünk, hogy megértően éljetek együtt a feleségetekkel. Megértően mondja. Mert itt azt a szót használja, ami a Bibliában az ismeretet jelenti. Megismerőn éljetek együtt. Ez azt jelenti, testvérek, hogy meg kell ismerni a feleségünket, és úgy kell vele együtt élni. Mondok ilyen példát, testvérek, hogy mielőtt a férfiak általában vesznek valamit, előtte általában alaposan szoktunk tájékozódni. Veszünk egy autót, vagy számítógépet, vagy nem tudom, órát, vagy nem tudom micsodát, és akkor veszük előtte a különböző prospektusokat, és nézzük, hány lóerős, hogy ketyeg, hogy van, mint van. Igyekszünk diskurálni a barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy ők mit tanácsolnak, mi a tapasztalat ezzel, azzal. Jó, alaposan igyekszünk körüljárni a dolgot, megismerni azt a dolgot, hogy aztán utána majd eldöntsük, hogy akkor mi legyen pontosan. Na hát az alapos információgyűjtési eljárást kell a feleségeinkkel szembe is gyakorolni, testvéreim. Gyakorolni. Hogy is van ez az asszony? Ez az én feleségem. Ki ő? Mi ő? Milyen ő? Mik az ő testi, lelki, szellemi igényei, szükségletei? Mire vágyik? Miről álmodik? Megismerni ő, testvérek. Megismerni azt, aki ott él mellettünk, akivel ott álltunk lehet az úrasztal előtt, vagy valahol az oltár előtt. Akivel összekötöttük az életünket fiatal korunkba. Általában, testvérek, itt a férfiak a feleségeiknek nem nagy ismerői szoktak lenni a saját tapasztalataim szerint. Én is küszködök ezzel, de a férfiakról sok férfi van, testvérek, nem ismeri a feleségét. Nem is nagyon akarja megismerni. Valaha meg akarta ismerni, most már nem akarja. Inkább elhanyagolja a feleségét sok férfi. Akinek még nincs felesége, az okuljon ebből. Nem jó magatartás ez, testvérek. A munkámat ismerem. Tövirű hegyire. A kompjúteremet ismerem, az autómat ismerem, a hobbit ismerem, a nem tudom mit jól ismerek, kiválóan ismerek, csak a feleségemet nem. De hát, hogyha nem ismerjük meg őket alaposan, akkor hogy tudunk velük megismerőn, megértőn bánni? Hát azt mondja az apostol, hogy csak akkor tudunk velük megértően bánni, hogyha megismerjük őket alaposan. A megismerés során például kiderül az, amit itt mond az apostol, hogy a másik az egy gyengébb fél. Gyengébb fél. Gyengébb edénynek nevezi testvérek. Megismeri egy férj a feleségének a törékenységét. Törékeny, az gyengébb edény, az olyan, mint egy törékeny edény, mint egy kis porcelán edény, amely könnyen összetörik. Nem akarok ebbe, hogy ez most testileg van, vagy lelkileg, vagy hogy van. Egy törékenység van szerintem minden nőbe, minden asszonyba, minden feleségbe. Meg kell ismerni, és éppen ezért, mert ilyenek, mondja az apostol, ezért megértően kell bánni velük. Most a megértő szót hadd adjam vissza a gyengétséggel. Hát akinek van egy értékes porcelán, ez nem dobálja ide-oda. Nem tesz rá mindenféle, nem tudom mekkora súlyokat, hanem óvatosan kezeli, óvatosan bánik vele, mert törékeny. Hát egy törékeny edény testvérek, a feleségeinket kell, mondjuk, hát, hogyan viselkedik, bátorítani olykor például. Bátorítani, mert olykor talán úgy érzik, hogy olyan elbizonytalanodtak, meg elgyengültek, és akkor bátorítani kell, erősíteni kell őket szavakkal. Lehet, hogy máskor nem szavakkal kell erősíteni, bátorítani, biztatni, hanem egy öleléssel kell biztatni. Nem? Egy csókkal kell biztatni. Nem baj, hogyha testvérek, meglepjük őket valamivel. Olykor-olykor egy kis virággal, vagy én nem tudom, a legegyszerűbb dolgokkal, egy kávéval, vagy egy gyümölcsel, nem tudom, valamivel. Meglepni őket. Örömteli meglepetést okozni, nem szomorú meglepetést. Olykor megcsinálni azt, amit már rég meg kéne csinálni, de nem tudja megcsinálni. Magán példa, nem szoktam ilyet, de... Feleségem itt dolgozik az egyik szobában, és nem volt szúnyogháló. Na, próbáltam már segíteni ezen a dolgon, de végre eljutottam oda, hogy megcsinálom. Mert azt, ott nem tudok akkor dolgozni, mert áradnak rá a szúnyogok. Az én szobámban nincsenek szúnyogok, de az övében volt. Na, végre fölbigyeztettem azt a hálót. Nagy nehezen eljutottam idáig. Fölmásztam a falon, vállaltam a kockázatot, sűrű sikongatások közben fölcsavaroztam. Nem én sikongattam. Tehát megtenni ezeket a dolgokat, testvérek, vagy törődni a másikkal. Te egyáltalán az, hogy törődök vele, hogy mi van, mi van veled, vagy beszélgetni a másikkal, érdeklődni az ő dolgai iránt. Elmenni vele valahova sétálni, vagy kirándulni egyet, és ott beszélgetni egymással. Törődni vele, mint a porcelán edénnyel, testvérek. Hogyha sír, akkor letörölni a könnyeit néki. Gyengédnek lenni hozzá. Hogyha aludni van szüksége, mert fáradt nagyon, akkor biztosítani azt, hogy hadd tudjon aludni még egy kicsit. Kiverni az ágyból hajnalok hajnalán, hogy na, gyerünk most már, induljál, mert én még itt nyújtózkodok egy fél órát, de te már menjél. Nem, testvérek. Nem engedni, hogy túlterhelje magát. Mert sokszor a nők olyan szorgalmasak szoktak lenni, hogy túlvállalják magukat, és aztán belefognak ezer dologba, és aztán ott a fejükre nő az egész. Nem engedni ezt, hanem ebbe is odállni, vagy segíteni nekik ezeket a dolgokat teljesíteni. Kellően odafigyelni a testi állapotukra is, hogy lehet, hogy orvosra van szükségük, lehet, hogy nem mennek, mert jobban tűrik a fájdalmat, és lehet, hogy nem annyira törődnek magukkal, mert annyi dolguk van, és nem. De a betegségek elhanyagolása az nem vezet jóra. Erre is oda kell figyelni. Gyengéd edény. Biztosítani nekik a kellő pihenést. Az alvást már mondtam, de most nagyobb periódusra gondolok, hogy szabadságot biztosítani nekik, vagy hogy mozoghassanak máshol is, más környezetbe is. Fölírtam még magamnak, testvérek, sok mindent, mert évődni vele. Évődni a másik, ami gyengébb edénnyel, játszani vele, megnevettetni a másikat. együtt lenni vele és beavatni a dolgainkba. Elmondani neki, hogy most mi az én bajom, nem magamba zárni, és akkor nem mondok egy szót se neki, hanem elmondani, hogy ez van, az van. Bezzeg aztán a munkahelyen a munkatársnőmnek elpanaszkodom, meg a szomszédnak, meg a nem tudom kinek, annak a párnáján sírom ki magamat. Nem, test, neki sírni ki magunkat, férként. Megdicsérni, amit tesz. Szolgálni az örömét. Azt mondja az apostol, ne legyetek irántuk keserű kedvűek, férjek. Szolgálni az örömét a másiknak. Leülni vele imádkozni, igét olvasni, elmenni vele a templomba. Milyen szükségletei vannak? Végigállni vele a ruhabótba, amikor próbálja a ruhákat, az ezredik ruhát is próbálja. És az se jó. Aztán vigasztalni, hogy majd csak találunk egyet, hogy megoldást keresni. Na hát nem sorolom. Megismerni, és aztán szolgálni őt. Megértően, mint egy gyengébb edényt. Azt mondja az apostol, hogy vegyétek tudomásul, hogy ő néktek, ha hívő az az asszony, ti meg hívőak vagytok, akkor ő néktek örökös társatok az élet kegyelmében. Ugyanabban a kegyelemben részesültek, mint ti. Nem nézhetitek le őket, nem vethetitek meg őket, mint a római görög világban ez divatos volt, hogy a nőket semmibe vették. Ti nem. Ti a feleségeitekre úgy kell nézetek, hogy ugyanabban a kegyelemben részesültek, mint ti. Az Úr Jézus őket is szereti, ők is szeretik az Urat. Ti egyenlőek vagytok. Ők igen. A teremtési rendben elismerik a ti vezető szerepeteket. Szelíd és csendes lélekre törekszenek, de közben ti ismerjétek meg őket minél jobban, minden nap minél jobban, és bánjatok velük, mint egy porcelánedénnyel. Azzal a szeretettel, azzal a tisztelettel. És akkor, ha ezt tesszük, azt mondja, nem fog meghiúsulni, hogy együtt imádkozzatok. Ezt mondja még itt az apostol, hogy különben meghiúsul az, hogy együtt tudtok imádkozni. Nem tudtok együtt az Úr elé állni, nem tudtok lelkileg egyesülni az Úr színe előtt, ha ti nem így viszonyultok ő hozzájuk. Mert megnehezedik a szívük, ellenetek fordul a szívük, bezárják a szívüket előtetek, és nem akarnak veletek még az Úr elé se odaállni, ha nem úgy bántok velük, mert ilyen törékenyek. Hát bánjatok velük úgy. Na, hogyan lehet valaki akkor jobb édesanyja, befejezem. Hogyan lehet valaki jobb édesanyja úgy, ha jobb feleség lesz? És jobb feleség meg úgy lesz valaki, hogyha beáll az Isten rendjébe, elismeri a férjét vezetőnek, és enged neki azokban a dolgokban, amikben az kéri. Ezt teszi nem zúgolódó és lázadó lélekkel, fogcsikorgatva, hanem azt mondja, szelíd és csendes lélekkel. Szelíd és csendes lélekkel. De úgy, hogy közben a férje nagy segítséget jelent neki, mert a férje igyekszik őt megismerni, és úgy bánni vele, mint egy értékes tárgyal, sőt, mint egy értékes személlyel. Azzal a tisztelettel, szeretettel, megértéssel, ahogy illik, ahogy Isten akarja. És akkor együtt tudnak imádkozni, és az a nő az egy jó feleség lesz, és egy jobb édesanya lesz. És a legutolsó gondolat, testvérek, a legfontosabb. Most azt mondom nektek, hogy mindezt ugye a szívetekre helyeztem, és azt mondhatnám, hogy na, akkor próbálkozzatok vele. De testvérek, akár feleség valaki, akár férj, itt olyan ténykedésekről beszél, amik vonalán minnyáján súlyos vétkeket követtünk el. Akár feleségek, akár férjek. Súlyos vétkeink vannak, és ezeket nem fogom itten jelentékteleníteni. Ezek súlyos vétkek, amik miatt Krisztusnak a keresztre kellett mennie. Hogy ezekre nekünk bocsánatot szerezzen, ő kellett meghaljon a kereszten. Úgyhogy amit tehetünk, testvérek, hogy az elkövetett bűneinket, akár feleségként, akár férként, megvalljuk az Úr Jézusnak imádságba, és azt mondjuk, hogy bocsáss meg nekem, Uram, mert én nem álltam be abba a rendbe, és ki tudja, mennyi zűrzavart okoztam ezzel magamnak is, meg a férjemnek is, meg a házasságunknak, a gyerekeink itták meg a levét, mert nem álltam bele abba a rendbe. Könyörülj rajtam. és férként is, hogy könyörüljön meg rajtam az Úr, hogy hányszor nem is akartam a feleségemet megismerni. Vagy ha meg is ismertem, nem úgy bántam vele, ahogy kellett volna, hanem teljesen máshoz, és kezdtem fölötte zsarnokoskodni, és hűtlenkedni, és zsarolni, és nem tudom, mit csinálni vele. Isten könyörüljön rajtunk, testvérek. És Jézusért könyörül. Olyan jó, hogy van bűnbocsánat, és nem kell magunkat emésszük ezek miatt a bűneink miatt, amiket így elkövettünk. Van bűnbocsánat, van szabadulás ettől a tehertől, testvérek. Sőt, Jézus nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadott. És itt éljük át, testvérek, hogy mekkora nagy szükségem van nekem erre a Jézusra, feleségként. Hát hol tudok én beállni abba a teremtési rendbe? Az egész természetem lázad ellene, a bűn miatt. Hogy elismerjem a férjemet, ma még mit nem? Ezt a ilyen-olyan célcsap ürgét? Még mit nem? Ha ráhallgattam volna, nem tudom, hol tartanánk. És jövünk, és igazolgatjuk a magunk. Nem tudunk, testvérek, nem tudunk beállni a teremtési rendbe magunktól. És férként se tudunk beállni, testvérek. Nem tudom azt, hogy eleget tegyek ennek a hatalmas követelménynek, amit itt az apostol elénk állít. Át kell érezni, hogy képtelen vagyok rá, mert annyira önző vagyok, annyira magamba hajlok, annyira... Csak mit tudok tenni? Megyek Jézushoz, imádságba, és Uram, hát te általad tudok, én férként, feleségként ezt, csak te általad tudom megtenni. Nekem rád van szükségem, nem csak mint üdvözítőre, hanem mint aki a hétköznapi életemben velem vagy, és segítesz nekem, nem teológiailag vagy velem, hanem gyakorlatilag vagy velem, és segítesz, hogy be tudjam tölteni az én részemet. Az én részemet. Az élő Jézus, aki meghalt értünk, szükséges nekünk, testvérek, feleségek, higgyetek az Úr Jézusban, és férj testvéreim, higgyetek az Úr Jézusban, mint megváltótokban és mint uratokban, és kérjétek, hogy tegyen szabaddá, és köszönjétek meg, hogy szabaddá is tett arra, hogy azt tegyétek, amit ő akar. Segítsen bennünket az Úr Jézus, testvérek, és majd innen folytatjuk délután. Kapcsolódik mindehez az is, ami délután lesz. Az Úr legyen velünk, és áldja meg a szívünkbe mindazt, amit ma is tanított nekünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy lelked által ihletted Péter apostol szavait, és azok a szavak ma is érvényesek, örökké érvényes a te ígéd, mindig igaz, tegnap, ma és mind örökké. Köszönjük néked, hogy te elmondtad a feleségeknek, hogy a teremtési rendbe kell állniuk, és elismerniük a férj szerepét a házasságban, és a maguk szerepét is el kell ismerniük, és engedniük kell annak, amikor a férj irányítja őket. Kivéve, hogyha istentelenségre akarja rábírni, akkor szelíd és csendes lélekkel ellent kell mondani, de egyébként szelíd és csendes lélekkel kell engedniük. Segíts, Urunk, mindenkinek, akit ez most itt érint, hogy tudja elfogadni a teremtési rendet, és tudjon szelíd és csendes lélekkel élni otthon, a férjével szembe, akkor is, ha hívő, akkor is, ha nem hívő. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjuk ezzel díszíteni a lelkünket. Ez legyen a mi igazi értékünk, a szelíd és csendes lélek, és ne a külsőségekkel foglalkozzunk állandóan. Könyörülj, hogy törekedjünk ezekre a belső értékekre, nőként, feleségként, anyaként. És imádkozunk hozzád férfiként is, Urunk, hogy te segíts nekünk megismerni a feleségünket, és megértően bánni vele, óvatosan bánni vele, és segíteni őt abban, hogy boldog legyen, hogy békessége legyen, hogy kiegyensúlyozott legyen. Segíts bennünket, Urunk, és most arra kérünk, hogy segíts minnyájunkat beléd kapaszkodni, mert nélküled nem tudunk egyről a kettőre jutni, egyik dologban sem. Segíts velünk, mert érezzük a rátszorultságunkat, a gyengeségünket, a tehetetlenségünket. Kérünk, a hétköznapokban is jöjj velünk, és segíts úgy viselkedni, hogy te akarod. És most azt is kérjük tőled, hogy visszatekintve bocsásd meg a mi vétkeinket. Látod, hogy hányszor vétettünk, nem csak egymás ellen, hanem elsősorban ellened. És értjük, hogy ezért Krisztusnak kellett meghalni. Könyörülj, hogy ez a kegyelem hadd kelljen most nekünk. És így hadd kapaszkodjunk beléd, kegyelmes megváltónk. Feltámadott Urunk, hogy vezess minket az úton. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben a te igédet, áld meg otthonainkat, áld meg családjainkat, áld meg délutáni gyülekezeti alkalmunkat is. Kérünk téged azért, hogy légy a betegekkel, az erőtlen testvéreinkkel, és tartsd meg őket, vigasztald őket, gyógyítsd őket. Imádkozunk a gyászolókért, hogy emeld föl a szívüket a gyászban, a szomorúságban. Bátorítsd meg, erősítsd meg őket. Különösen azt a családot is, akik az elmúlt héten kellett álljon a koporsó mellett. Köszönjük te néked, hogy te vagy az özvegyeknek és az árváknak a vigasztalója és bátorítója is. Imádkozunk hozzád, hogy tarts meg és hordozz bennünket a te ösvényeden. Áldott Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt, Szabó Bélától, református vallású atyánk fiától búcsúztunk pénteken 13 órakor az újszegedi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott özvegyének, 50 éves házasság után, két fiának, menyeinek, unokáinak, testvéreinek, minden közeli és távoli rokonságának. Az Úr adj az árváknak, az özvegyeknek a vigasztalója és a támasza. Hirdetem aztán, testvéreim, hogy ma délután 16 órától anyák napja lesz, minden leendő vagy már gyakorló édesanyát vagy nagymamát szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, sőt férfiak is eljöhetnek, behallgathatnak egy kicsit, beszélgethetnek egy kicsit a háttérben. Lényeg, hogy ma délután 16 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jövő héten a gyülekezeti alkalmaink rendje az lesz, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor lesz bűnbánati előkészítő alkalom, tekintettel arra, hogy jövő vasárnap pünkösd vasárnapja lesz. Tehát csütörtök, péntek, szombat este 18 órakor bűnbánati istentiszteletünk lesz. Hívunk mindenkit erre az alkalomra. Illetve vasárnap és hétfőn is 9 órakor úrvacsorával egybekötött istentiszteleteket tartunk. Készüljünk örömmel és békességgel az ünnepre. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy május 25-én, 26-án emo akció lesz Kisteleken. Ez azt jelenti, hogy kapunk, egyszerűen kifejezve, kezünkbe kapunk néhány traktátust és meghívót, és elmegyünk házról házra, és beadjuk az embereknek, vagy bedobjuk a postaládába, nincsenek otthon, vagy nem adjuk oda, és nem dobjuk be, ha nem akarják. És megyünk tovább. Nem beszélgetünk az emberekkel órákon keresztül, hanem csak átadjuk nekik, és rájuk mosolyunk, és hívjuk őket a gyülekezetbe, és felhívjuk a figyelmüket az Úrra. Általában kettesével szoktunk járni emo akcióban, hogyha bárki bármikor ráér, akár egy órára, két órára, egy délelőtt vagy délután, mindenki jöhet. Pénteken délután van az első etap, aztán szombaton egész nap szeretnénk járni, és vasárnap pedig lesz egy Isten tisztelet ott Kisteleken, valószínűleg a kultúrházban, amire hívogatjuk az embereket egyébként, ahol az énekkarunk is énekel, bizonyságtétel, vers, egy ilyen kis rendhagyó Isten tiszteletünk lenne ott, egy missziós Isten tisztelet. Tudjátok, hogy Kisteleken templomot építünk, és egy kicsit ennek a kisteleki népnek is, hogy megszólítjuk őket az evangéliummal, és hívogatjuk őket az újonnan szerveződő gyülekezetbe. Ez is a célja, de hát elsősorban a fő cél Istennek a dicsősége. Ha valaki akar jönni, szívesen vesz részt, akár egy pár órán keresztül is beszáll ebbe a munkába, jelezze nekem, mindenképpen sok emberre van szükség, mert több ezer ház van, több ezer lakás, amin végig kell szaladnunk, jöjjünk, hogy elvégezhessük ezt a munkát. Kényelmes cipő kell hozzá. reméljük jó idő lesz egyébként. Tehát emo akció a hónap végén, pünkösd utáni hétvégén. Fontolgassátok és jöjjetek testvérek a szolgálatba. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.